Istennek szent igéje, melynek alapján szólni kívánok a mai alkalommal, megírva található János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második részében, a 10. vers második felében. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Foglaljon helyet a gyülekezetnek. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, karácsonyra készülünk, karácsonyra készül a világ, a társadalom. Ennek számos külső jelét látjuk ilyenkor, év végén, mert ki vannak dekorálva az utcák, a házaknál már világítanak a karácsonyi fények, aztán a kereskedelem ugyancsak kitesz magáért, hőválasztékban kínálja mind azokat a dolgokat, amelyek azt szolgálják, hogy a karácsonyi ajándékozást minél változatosabban meg tudja tenni az ember. Szokványos dolog, szokványos készülődés, de ebben a szokványos készülődésben vannak, akiknek eszükbe sem jut jóformán, hogy hát tulajdonképpen igazán mit is ünnepli. Vagy csak felületesen tudják is ezt, de még a hitetlenek számára, vagy egyáltalán a keresztény ünnepköröket nem ismerők számára is valami többletet jelent ez az ünnep, bár ez a többlet sokkal inkább, ha csak úgy a külsőségeit nézzük, vagy a vele járó fáradtságokat, töredelmeket, akkor inkább sokan úgy vannak vele, hogy hát bármely is lenne. Hiszen ilyenkor kifárasztják magukat az emberek. Sokan túl költekeznek, és minden és minden arra megy, hogy a fogyasztói társadalom minél erősebbé váljon, és minél többet vásároljanak az emberek. Nos, mindennek egy nagyon kedves, mondhatnánk, egy nosztalgikus változata, amikor még keresztények készülődünk erre az ünnepre, de keresztény körökben is általában, ami hangsúlyt nyer, az a kis Jézus várása, tehát Jézus megszületése, ott valamikor a júdeai Betlehemben, bár mi tudjuk azt, hogy hát miközben ezt ünnepeljük, ugyanakkor azért ott van bennünk az az igény, vagy azért imádkozunk, hogy bár sokaknak a szívében is megszületne Jézus. Mert az az értelme, az ünnep. Sőt, testvéreim, tovább megyek ennél. Az advent, a mai advent, és ezekben az időkben való adventi várakozás, és maga a Jézus várás, és a vele való találkozásra való készülés valami mást jelent, mint az első karácsony. Mérhetetlenül mást jelent. Advent első vasárnapján délután részt vettem egy adventi kereszt avatáson, egy ilyen kettős kereszt avatáson. Hát örültem tulajdonképpen, és örülök ennek a fajta szolgálatnak, vagy az ilyen típusú szolgálatoknak, mert lehet szólni az evangéliumban. Lehet, hogy sokan mást várnak, lehet, hogy sokan csak a karácsonyi nosztalgiával kapcsolatosan hát táplálnak valamiféle várakozást. Ám én elmondtam azt, hogy kegyelmi időben élünk. A kereszt arról beszél. Bár furcsának látszik a kereszt karácsonykor, valahogy úgy tűnik, hogy nem illik tulajdonképpen a karácsony ünnepéhez, ám mégis azt mondom, hogy nagyon illik a mostani adventi várakozásokhoz és Jézus eljöveteléhez, mert miről is beszél egy ilyen kettős kereszt? Mit jelképezhet a számunk? Egyszer, testvéreim, azt, hogy rámutat Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes kereszt áldozatára, és a belőle fakadó, a lelkünkben fellépő és Istentől elvárt igényre, hogy mi magunk is, ahogy Pál apostol mondja, mi magunk is bizonyos értelemben megfeszítessünk, ami óemberünk megfeszítessék, hogy igazán végbe menjen bennünk az a kegyelmi csoda, amely csak a kegyelmi korszakban adódik, és csak a kegyelmi korszakban van lehetősége az embernek azt megragadni. Ahogy Pál apostol mondja, Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Egy kedves, régóta ismert lelkész testvéremnek volt egy ilyen gyönyörű szép rajza, és ezen a rajzon ott volt a keresztre feszített Jézus, és benne ott volt az ember, a keresztre feszített ember. Nos, erről szól a kereszt, mert a Jézus várás, testvéreim, arra mutat, amit a Jelenések könyve első részében, a 7. versben találunk, hogy Jézus visszajön, így van leírva, hogy inni eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, és sír fölötte a föld minden nemzetsége, még azok is, akik keresztre feszítették. Tehát Jézus visszajövetelével, amikor beteljesedik az adventi várakozásunk, az igazi hívő adventi várakozás, akkor lezárul a kegyelmi korszak. Nincs tovább. Akkor sír fölötte a föld minden nemzetsége, a görög szövegben ez a kifejezés, ez a sírás egy egyedülálló, néhány helyen találhatjuk meg a Bibliában, a görög szövegben, ez a kopszontáj, ami elkésett sírást jelent. Tehát egy olyan életszituációt, amikor valaki eszemfel felismeri a maga teljességében bűnös voltát, minden bűne rászakad az életére, és már nincs bocsánat, már nincs megoldás. Nos, testvéreim, és mégis ez a visszajövetel, ez a krisztusi visszajövetel, amikor visszajön majd ítélni élőket és holtakat, örömüzenet. Mert Isten gyermekei, akik várakozással tekintenek az ő eljövetelére, az ő visszajövetelére, örömmel fogadják ezt a visszajövetelt, hiszen olyan minőségben találkozunk újra Jézussal, amely minőségben most pillanatnyilag még nem tudunk vele találkozni, csak Szentlélek által tudunk találkozni vele, és az ő személyes jelenlétét akkor majd szemtől szemben maga valóságában fogjuk megtapasztalni, és ez örömmel tölti meg a szívünket. A múltkori alkalommal az efézusi gyülekezethez írt levélről szóltam, most a szmirnabeli gyülekezetről szólok. Azt különbözteti meg ezt a levelet, ami a szmirnabeli gyülekezetnek iratik, hogy ez az egyetlen a 7 levél, a 7 gyülekezethez írt levél között, amelyben nem történik egyetlen elmarasztaló szó sem. Nincs benne elmarasztalak. Tudjuk, hogy Jézus jár a 7 arany gyertyatartó között, kezében tartja a gyülekezet egy csillagát, Jézus jelen van, és ez az örömüzenet, hogy a gyülekezetek minden próbáiban, minden szituációban, ami csak fellelhető világszerte, mert valamelyik gyülekezetnek adott üzenet jellemző a világ összes gyülekezeteire, vagy azok közül valamelyikre nézve. De Jézus ott van, jelen van. Ahogy itt érdekes módon bátorít és vigasztal, ismernünk kell hozzá valamelyik kis részben azt a kort, és azt a szituációt, amelyben ez az üzenet első renden átadott. Szmirna, Kis-Ázsiában, Efézustól 40-50 kilométerre van északra, egy nagyszerű kikötőváros, és egy igen gazdag város tulajdonképpen, a Közel-Kelet vagy a Kelet égkövének is nevezik, karaván utak torkolnak ide, hatalmas, forgalmas kikötőjéből, a hajóknak a raja megy el minden felé, hajók kötenek ki, tehát egy rendkívül gazdag város. Sőt, ami még nagyjá teszi, ami jelentőssé teszi, a római birodalom szempontjából is, hogy ebben a városban virágzik a császárkultusz. Tehát mondhatnánk a személyi kultusz, és tudjuk, hogy ahol a személyi kultusz, vagy netán a császárnak isteni tekintélye nyer hangsúlyt, ott igen nehézzé válhat az élet. Ott igen nagy megpróbáltatásnak vannak kitéve azok az emberek, akik ezzel nem értenek egyet. És ebben a városban tekintélyes zsidó közösségek vannak, mert Jeruzsálem eleste után rengetegen a zsidók közül ide menekültek, és ebben a városban megtalálták a boldogulásukat, akár különféle pozíciók betöltésében, vagy egyszerűen a kereskedelmi életbe bekapcsolódva, tehát ennek a városnak a gazdasági vérkeringésébe bekapcsolódva, igencsak megtalálták a boldogulásukat. Bár számukra talán nem is annyira a hitnek a megtartása volt, formálisan tartották a hitüket, de sokkal inkább valamiképpen az a fajta világi boldogulás, ami jellemző rájuk, és a mai napig is jellemző rájuk. Hát elképzelhetjük, hogy milyen szemmel nézték a keresztények közül különösképpen azokat, akik közülük származtak ki. Akik közülük váltak keresztények ki. Akik nem a világi boldogulást keresték, hanem megmaradtak inkább szegényeknek. Itt meg is jegyzik, hogy tudom, ismerem a te dolgaidat, hogy szegény vagy, de mégis gazdag vagy. Ismerem a nyomorúságaidat, a próbáidat. Tudom, hogy milyen szituációban vagy, hogy milyen helyzetekbe kerültetek bele, akár egyenként, akár közösségként. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, a szegénységedet. Azt mondja, tudom azoknak a káromlását is, akik azt mondják, hogy ők zsidók. De azt mondja az ige, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Milyen kemény kritika ez a kortársak felé, akik számon kérik ezektől a szegénységben maradt keresztényektől az ő keresztény hitüket, és közvetett vagy közvetlen módon, de zaklatják őket, mert nem tudják elfogadni, majd mint később kiderül magát Jézus, tehát Jézus személyében nem tudnak mit kezdeni. És ugyanaz az indulat nyilvánul meg most az ottani keresztényekkel szemben, mint ami megnyilvánult Jézus személyével kapcsolatosan. De ismerem az ő káromlásaikat, az ő hazugságaikat. Nos, testvéreim, nézzük meg, hogy milyen káromlásoknak, hazugságoknak és vádaknak voltak kitéve keresztények. Hát azt mondták róluk, itt első renden ez volt a legfőbb támadási pont, és ez lehetett a legfőbb támadási pont, ami szinte élet-halál kérdésévé tette számukra a hitüket, hogy ők nem fogadták el a császárkultuszt. Abban az időben bűségnyilatkozatokat kellett tenni évenként az állampolgárok számára, és ezt különösképpen megkövetelték egy ilyen exponált helyen, ahol virágzott a császárkultusz, hogy ki kellett mondani ezt a szót, ezt a hitvallás számba menő dolgot, hogy Kyrios Kaiszár, azaz elismerem Kyriosnak, azaz mindenek felett való úrnak a császárt. Nos, a keresztény ember számára a császár nem Kyrios, hanem az ő számára, a keresztény ember számára az egyetlen Kyrios Krisztus. Ő számára az az egyetlen hitvallás az, amit ő megvallhat, hogy Kyrios Krisztus. Hát elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz, vigasztalan és nyomorúságos helyzetbe kerültek azok, akiknek a megnyilvánulásaiból észrevették azt, hogy nem tisztelik kellőképpen a császárt. Nem tisztelik kellőképpen a hatalmat. Sokszor talán magának a hatalomnak fel sem tűnt volna ez a helyzet, de látjuk, hogy itt a keresztények számára leselkedett az a fajta veszély, hogy elárulták őket, bevádolták őket, és közvetett módon is, de bíróságok elé citálták őket. Aztán azt mondták a keresztényekre, hogy hát íme, ők megbontják a közösségek egységét. Abban az időben, és abban a társadalomban a különböző a gazdasági folyamatok, vagy akár ipartestületek számára megvoltak az ünnepek. Ezeken az ünnepeken a különböző bálványoknak áldoztak az emberek. Hát hiszen minden iparformának, vagy kereskedelmi formának megvolt a maga bálványa, később átment ez a kereszténység életébe is, a különféle védőszentek, azok tulajdonképpen ebből a pogány szokásból mentek át, és ilyenkor az történt, hogy családok, közösségek, tehát ahhoz a brigádhoz, vagy ahhoz a ipartestülethez tartozó emberek bemutatták a maguk áldozatát, leültek valamilyen áldozati állatot, annak egy részét megkészítették, lakomát rendeztek belőle, más részét oltáron megáldozták, és ezen részt vettek az emberek, és ott kimondták, vagy kimondatlanul is arról volt szó, hogy ime közösségben vagyok azzal a bálványistennel, amely az én iparomnak a védőszentje, vagy védelmezője, közösségben vagyok vele, és közösségben vagyok azokkal az emberekkel is, akik ott ülnek körülöttem, akik ott vannak vele. Most ha valaki hívővé lett, keresztjénné lett, akkor nem ment el többet ezekbe a közösségekbe, hiszen nem ülhet egyszerre, hogy mások találjuk az igébe bálványok asztalához, vagy az Úr asztalához. Nem vállalhat közösséget bálvány istenségekkel, és ugyanakkor az Úrra. Hát bizony, ilyenkor a családokon belül is ugyancsak kellemetlen helyzet adódott, mert ugye ott nyilván rákérdeztek arra, hogy na hol van a fiatok, vagy hol van apátok, vagy hol van a családból valamelyik családtag. Igen, kilógtak a korabeli keresztények abból a sorból, a társadalomnak abból a sorából, amely arra a fajta életvitelrel rendezkedett be már nemzedékek óta. Aztán sok minden mással is megvádolták őket. Gondoljunk csak arra a szerencsétlen Néró császárra, aki felgyújtja Rómát. Aztán ráfogják a keresztényekre, mert azt mondják, hogy igen, ezek az emberek azt hirdetik, hogy ennek a világnak a vége majd tűzben fog eljönni. Ime gyújtogatók. És cirkuszokba viszik őket, kivégzésükből válogatott módon, különböző kultuszt csinálnak szinte, népünnepéket rendeznek, aztán ráfogják a keresztényekre még sok mindenfajta hazugságot, káromlást, halva talán az úrvacsora szereztetési igét, amelyben ott van, hogy ez az én testem, amely téretetek megtöretik, az én vérem, amely téretetek kiontatik. Azt mondják rájuk, hogy ezek talán a titkos összejöveteleinken embert tesznek kannibálok. A legképtelenebb vádakat fogalmazták meg velük szemben, hát elképzelhetjük, hogy milyen helyzetben voltak ott a keresztények. De testvéreim, szerintem az sem véletlen, hogy éppen a legnehezebb szituációkban és a legnehezebb helyzetekben, amikor naponta ki vannak téve valamiféle veszélynek emberek, akkor tudnak odafigyelni leginkább a lelki dolgokra, és ezzel magyarázható és ebből érthető tulajdonképpen az, hogy bizony nagyon komolyan az Istennel jártak, és nagyon komolyan rábízták magukat Isten szent lelkének a vezetésére. Nincs ellenük semmiféle elmarasztalás. Jézus azt mondja, tudom a te dolgaidat. De itt a káromlást illetően ez a káromlás nem csak feléjük nyilvánul meg, hanem Jézus személye felé is. A Biblia órán Márk evangélium a harmadik részéből a Szentlélek gyalázásának, vagy a Szentlélek káromlásának a bűnéről beszélgettünk, arról szóltunk, és ez egy félelmetes dolog, ugye Jézus ott van, tanít, még a családtagja is megpróbálják visszatartani, mert hírét veszik, hogy Jeruzsálemből is valamiféle hát, hittudósok, farizeusok jönnek, és figyelik Jézust, és inkább próbálják kivonni ebből a veszélyes helyzetből, és azt mondják, hogy hát mit bolondozik, hogy na, hát nem veszi észre, próbálják kicsalni onnan, próbálják kivezetni onnan, és amikor mondják majd, hogy hát itt vannak a te anyád és a te testvéreid, Jézus rámutat a tanítványokra, az őt hallgatókra, hogy kik az én anyám és kik az én testvéreim, akik hallgatják az Istennek az igéjét. És amikor szemtől szemben megvádolják azzal, hogy te az ördögök fejedelme által űzött ki az ördögök. Jézus nagyon komolyan figyelmezteti őket, János evangéliumában is találunk, ezzel a figyelmeztetéssel találkozunk, és azt mondja, hogy vigyázzatok. Mert ugyan az embernek mindenféle bűn megbocsátatik. De a Szentlélek káromlásának bűne nem bocsátatik meg. Félelmetes dolog ez, és sokan úgy vannak vele keresztény emberek is, hogy hát vajon nem követtem el, vagy hogyan lehet elkövetni a Szentlélek káromlásának a bűnét. Most testvéreim, most véletlen elkövetni nem lehet. Nem valamilyen verbális káromló szavakról van itt szó, hanem egyszerűen Jézus jelenlétében, tehát a jézusi kegyelemnek a megnyilvánulásaira nézve, amikor ő tesz csodát, amikor ő gyógyít, amikor ő hirdeti az Isten országának evangéliumát, és valaki azt mondja rá, hogy az ördögtől van ez, ezzel bezárja maga előtt az utat, az isteni kegyelemnek az útját, ezáltal önmagában is egy olyan meghasonlást idéz elő, amely meghasonlást gyógyítani nem lehet. Jézus mondja is a példákat, ha egy ország önmagával meghasonlik, akkor ott szétesés következik, akkor ott káosz alakul ki, akkor megszűnik az az ország. De hogyha egy hatalmasság legyen az, akár pozitív értelemben véve valami jó, vagy valami legyen egy rossz, ha a sátán az ördög önmagával meghasonlik, akkor az a végét jelenti. Nos, valami ilyesmi történik itt, amikor vádolják tulajdonképpen, nem véletlen mondja rá az ige, hogy a sátán zsinagógája ők, mert elkövették és elkövetik a Szentlélek káromlásának a bűnét. Ám mégis van egy veszély keresztény emberek számára is, ha társulnak ehhez a fajta magatartáshoz. Ha elfogadják, ha hatással lesz rájuk. Döbbenetes dolog, hogy történnek ilyen események, amikor önmagukat kereszténynek valló emberek társulnak azokhoz, azoknak a vádaskodásokhoz, vádaskodásához, amikor mondjuk egy lelkész kollégát el kell marasztalni, aki az Isten igéjét hirdeti, és tisztán hirdeti az evangéliumot, és akkor a templom előtt ágáló, így mondom, valami rettenetes társaság káromló szavakat hangoztat, és nem őket marasztalják el, hanem a lelkész marasztalják el, mondjuk felső vezetőit. Isten igében tanítás rejlik, és Isten igéje világosan elén tárja ezeket a dolgokat. A szmirnabeli gyülekezet számára, testvéreim, ez nagy és komoly üzenet volt, de nem csak az ő számukra, hanem mindazok számára is, akik ott éltek, akik ott voltak. És mindez nehézségek ellenére, testvéreim, azt mondja az ige, hogy légy hív, mint halálig. Mert azok a szituációk, amikor embereket káromolnak, amikor Jézus káromlásába torkolik ez a dolog, és elvezet a Szentlélek káromlásáig, tehát nyílt Isten káromlásig, akkor azt mondja az ige az övének, hogy légy hív, mint halálig. Bizony ez az üzenet a hűségről szól, mert ez a hívség a magyar nyelv nagyon világosan kifejezi, egy ugyanazon tőről fakad a két kifejezés, a hívőség és a hűség. És belőle fakadó ennek a gyümölcse tulajdonképpen a megbízhatóság. Napjainkban, világunkban a legnagyobb kincs, ezt hallhatjuk sokaktól, nem csak hívő emberektől, a megbízhatóság. Még a legnehezebb, még a legvadabb pártállami időkben is a megbízhatóság egy nagyon fontos dolog. A megbízhatóság különösképpen, ha annak isteni motivációja van, hogyha az embernek Istennel való kapcsolatából adódik, az Istennel való kapcsolatból adódó hűség vagy megbízhatóság óriási kincs volt. Még sokszor Isten tagadó vezetők is méltányolták a megbízhatóságnak azt a formáját, ami keresztény emberek részéről nyilvánult meg, mert az valami hallatlan egyenességet jelentett. igazi megbízhatóságot jelentett, hiszen a megbízhatóság az emberi lélek számára, testvéreim, az Istennel való kapcsolatból ered. A hozzávaló hűségből és az Istenre tekintő bizodalomból, a hívségből, a hűségből Isten igéje erre tanít bennünket, hiszen hűnek lenni, megbízhatóvá válni csak egyetlen módon lehet, ha az Istentől jön, ha tőle származik. Emberi tulajdonságaiból eredően nincs olyan fajta megbízhatóság, testvéreim, amely meg nem rendülne valamely nehéz életszituációban. Mert amikor nagy próbák következnek, akkor a legmegbízhatóbbnak tűnő, tehát világi értelemben legmegbízhatóbbnak tűnő emberek is tagadásba menekülnek. A Krisztussal való igazi találkozást megelőzően, vagy a Szentlélek kitöltetését megelőzően Péter, ez az abszolút önmagát megbízhatónak gondoló tanítvány, mennyire megbízhatatlanná vált, amikor háromszor tagadta meg mesterét. Pedig előtte hogy mondta, hogy ő mennyire megbízható. A többieket szinte lekicsinyelte, Uram, ha ezek mind elfutnak, ha ezek itt hagynak, én el nem hagylak téged. A megbízhatóság, a hűség Isten kegyelmének rendkívüli ajándéka ma is, és ő adja ezt mind azoknak, akik őt követik. Ma nekünk szól, testvéreim, ez az üzenet. Ma ez az üzenet számunkra mondja el, hogy mit jelenthet az igazi karácsony, most idézőjelben mondom, számunkra azt a belevaló találkozást jelentheti, amelynek naponta részesei lehetünk, és egykor majd úgy is részesei lehetünk örömmel és örvendezéssel, amikor ő visszajön, amikor feltűnik jele az égen, amikor mások majd sírnak az elmulasztott kegyelmi lehetőség felett. Jézus ott van, jár a hét arany gyertyatartó között, kezében tartja a gyülekezetek csillagát, tudja a mi dolgainkat, ismeri próbáinkat, ismeri emberileg szólva a mi tűrés határunkat is, és mégis ő azt a kegyelmet adja, amit Pál apostol is megtapasztalt, amikor azt mondta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Igen, az embernek, a keresztény embernek, az igazi adventi várakozásban lévő embernek a számára ez az erő, ez a Krisztuson keresztül, Isten kegyelméből megnyilvánuló erő az, ami biztató lehet a jövendőre nézve, ami felvértez bennünket a következendő próbáktól, amelyeket talán nem ismerünk, mert hiszen nem látunk a jövendőbe, de egyfelől biztosak lehetünk, hogyha ő velünk van, akkor nem érhet bennünket olyan, amelyben az ő jelenléte ne lenne nyilvánvaló, és ne lehetne nyilvánvaló a számunkra. Ezért mondja bátorsággal, légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten az, aki kimunkálta bennünk a hallást is, akár egyénileg nézve, vagy akár a gyülekezetre vonatkozóan. Azt mondja, aki győz, azon, annak nem árt a második halál. Mit jelent ez a második halál? Testvéreim, egyszer, ha csak nem leszünk részesei az elragadtatásnak, akkor úgy lépjük át ennek a földi létnek a határát, tehát úgy lépünk át majd egy következő dimenzióba, hogy ezt mondják majd rólunk, hát igen, meghalt, elment a minden élőknek útján. Lesz egy második halál, tehát amikor is majd, illetve miután meg kell állni majd a visszatérő Jézus Krisztusnak a színe előtt, amikor megítél elveneket és holtakat, amikor elválnak az utak, és kiki megy majd az üdvösségre vagy kárhozatra. Mi nem ismerjük ennek a titkát igazán, mi csupán abban a rövid idő kategóriában mozgunk, és azt tudjuk felfogni, hogy ez mit jelent, hogy egy bizonyos korszakot jelent, egy végtelennek tűnő korszakot jelent ez a szituáció, vagy valami más, de egy biztos, hogy azt mondja, azoknak nem árt a második halál. A második halál az, amikor a tűznek a tavába vettetik a gonosz, amikor majd maga a sátán, a gonosz is oda kerül, amikor megszűnik a gonosz, de azoknak, akik Jézust befogadták, nem árt a második halál. Mert üdvösségre mennek, örök életre mennek, olyan dimenzióba torkolik az életük és az életükjük, amelyet ma még nem tudunk, fel nem foghatjuk, hiszen maga az ige mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette az Úr az őt szeretőknek. Tudja dolgainkat, ismer bennünket, és kegyelmével vezérel és pásztorol bennünket. Legnagyobb örömünk, várakozásunk, beteljesedése majd az lesz, amikor feltűnik az ő jele az égen. Amikor immár nem úgy jön el ide, ebbe a világba, nem úgy jelenik meg, mint egy kiszolgáltatott kicsin gyermek, hanem úgy, mint mindeneknek dicsőséges és ítélő Ura, hogy elhozza azt a kegyelmet, amelyre elhívattunk Jézusunk által. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, hogy te az örömüzenetet hirdeted felénk. Hálát adunk néked, és arra kérünk, hogy mi ezzel az örömüzenettel törődjünk. Ezzel foglalkozzunk, ez legyen a mi gondunk. A többit pedig bízzuk te rád. Urunk, köszönjük néked, hogy még kegyelmi korszakban vagyunk. És az, hogy hirdettetik igéd, az, hogy nem némult el a mennyei üzenet, az, hogy várhatunk egy olyan karácsonyt, amelyben te dicsőségesen jössz vissza ebbe a világba, ez annak a jele, hogy még kegyelmi korszakban vagyunk. Urunk, taníts bennünket, hogy úgy éljünk, úgy járjunk ebben a kegyelmi korszakban, hogy tartsuk fontosnak meghirdetni ezt mások számára is, hiszen ránk bíztad ennek meghirdetését, annak megállapítását, hogy kinek merre vezet az útja, nem ránk bíztad. Számunkra az adatot meg, hogy úgy tekintsünk minden embertársunkra, mint a te kegyelmednek várományosára, akit üdvösségre rendeltél, aki talán még most napjainkban nincs abban az állapotban, nincs abban a helyzetben, hogy ennek jelei meglátszanának rajta. De nekünk úgy kell tekintenünk mindenekre, mert lehet, hogy tőlünk hallják meg az öröm üzenetet, és ez lesz az, amely életüket a te irányodba fordítja, és életüket helyreállítja. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád, hogy adj minél többeknek ilyen adventet, és add, hogy a karácsonyi örömüzenetben is, miközben kisdedet várnak sokan, ez a kisdede szülessen meg az életükbe, és ott növekedjen győzedelmes, hatalmas messiássá, szabadítóvá. Mennyei atyán, könyörgünk hozzád, hogy áld meg szeretteinket, mind közelben, mind távolban lévőket. Taníts bennünket imádkozni másokért. Taníts bennünket meglátni másoknak baját, nyomorúságát. Taníts meghallani, hatalmas Istenünk, mind azokat a dolgokat, amelyeket meg kell hallanunk. És munkáld szívünkben, lelkünkben a készséget, az örömet, hogy ezt az örömet meg tudjuk osztani másokkal is. Mennyei édesatyánk, kérünk, adj lelki ébredést, ébreszt fel ezt az országot, ébreszt fel ezt a nemzetet, formálj bennünket, hatalmas Isten, téged követő olyan emberek és olyan közösségé, akik betöltik rendeltetésüket itt, ebben a világban. Urunk, hallgass meg imánkat, Jézusunk érdeméért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.